Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Tánc.
A Jövő csillagai címmel tart ma este előadást a Magyar Táncművészeti Egyetem a Nemzeti Táncszínház nagytermében. Az érdeklődők a nemzetközi megmérettetések döntőbe jutott és díjazott produkcióiból láthatnak válogatást. Somodi Evelin interjúját hallják.
Színház.
Rátonyi 100 címmel tartanak jubileumi emlékestet a művész születésének 100. évfordulója alkalmából ma este 7 órától az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A gálaműsorban képekkel, felvételekkel, történetek felidézésével emlékeznek az örök Bóni grófra, és felvillantják Rátonyi Róbert sok-sok arcát, egyéniségét, munkáját. Somodi Evelin kérdezte Teremi Trixit, a Rátonyi Róbert Színház igazgatóját.
Kik gyűlnek itt össze, milyen jellegű előadásra számítsunk?
Természetesen társulat tagjai, Rátonyi Róbert színház tagjai jelen lesznek, illetve olyan meghívott vendégek működnek még közre, olyan pályatársak, akik még együtt dolgoztak Rátonyi Róberttel. Hát a legkiemelkedőbbet hadd említsem először Galambos Erzsi kosúdias művésznőnket, aki elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz ezen a szép esten, illetve Benkő Péter dolgozott még vele a Tália Színházban, Heller Tamás és Szinetár Miklós tanár úr is, aki az ikonikus Csárdás királynő előadást rendezte, amit nagyon sok néző még mindig ismer a mai napig is, hiszen 1954-ben volt ez bemutatva, de még mindig emlékeznek erre a bizonyos Csárdás királynő előadásra, úgyhogy nagy örömünkre Szinetár Miklós tanár úr is ott lesz ezen az esten, és természetesen a gyermekei, Rátonyi Hajné, illetve Rátonyi Róbert. Rátonyi Hajné az egyik műsorvezetője lesz az estnek, Peller Károllyal egyetemben, illetve ifjú Rátonyi Róbert pedig zenekarával fogja kísérni az este.
És akkor az előadást tekintve pedig a legsikeresebb, legismertebb előadásokra számítsunk, mint az említett Csárdás királynő, vagy épp egy Mágnás Miska, ezek mind felcsendülnek?
Természetesen Csárdás királynőből lesznek részletek, társulatnak a tagjai énekelnek a Csárdás királynő darabból, mert hát ez egy olyan meghatározó mű volt, és egy olyan meghatározó szerep volt az örök Bóni, ugye így ismeri a közönség elsősorban Rátonyi Róbertet, tehát ebből az operetből felcsendülnek részletek, de igazából nagyon sok archív felvétel, videó lejátszás, beszélgetés is lesz a program során, mert felevelenítjük az ő életét. Gyakorlatilag végigmegyünk egészen gyerekkorától az színházi szerepeink keresztül, ami nagyon-nagyon sok rétegű és nagyon sok rétű volt, tehát ő nem csak az operett műfajában jeleskedett, hanem mindenféle más komoly drámai szerepei is voltak, tehát erről mind-mind szó esik, és például a Bal négyes Páholy, amire szintén emlékeznek még az emberek, és egy nagyon meghatározó szerepe volt a Tália Színházban, mert egy idősebb kori szerepe volt, ebből is felcsendül, ebből a darabból egy dal, amit Benkő Péter fog elénekelni, azt a fő motivum dalt, amit annó Rátonyi Róbert énekelt az előadásban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Az Orfűi élménykör. A Nyugatmecsek tájvédelmi körzet egyik legtartalmasabb gasztro és élménytúrája az Orfűi Destináció körtúra. A minden érzékszervünkre ható túra 4 varázslatos településen vezeti végig a kalandort. Orfűn, Kovács Szénáján, Husztóton és Abaligeten. Mindeközben fenséges lokál ízekkel találkozhatunk és páratlan természeti képződményeket csodálhatunk meg. Az Orfűi Destináció körtúra még azoknak is tud újat mutatni, akik régóta rajongói és törzsvendégei a régiónak. Számunkra külön élvezetes volt, hogy a 16 kilométeres, 12 állomásos útvonalon nem csak a menetelésen volt a fókusz. Feltöltekezhettünk a helyi termelők finomságaival, sokat tanultunk a tanösvényeken a vidék ökoszisztémájáról, és még a föld alá is bemerészkedtünk. A Pécsi-tó gátját elhagyva beértünk a tóvidék egyik legszebb településére, Orfűtekeresre. A falu egyetlen utcácskából áll, ahol két oldalról versengenek figyelmünkért a meseszép porták, századfordulós paraszpolgárházak és téglaépületek. Utunk során a temetőt jobbról érintjük, majd becsatlakozunk a 600 méter hosszú, nemrég kiépített Cserma aljai tanösvény útvonalára. Hármas pontunk a Hermann Ottó tó gátjánál lesz. Itt rátérünk a sárga négyzet turista jelzésre a Kovács Szénájai tó mentén, amely egyenesen bevisz a faluba. A buszmegálló után kell befordulnunk jobbra, egy kétes statikájú, de azért stabil fahidon át. Innen az Orfűi patak mutatja az utat, amelyet végig jobbról követünk, egészen addig, amíg be nem érünk Husztótra. Először a magyarok nagyasszonya kápolnát, majd a temetőt érintve vesszük az irányt keletnek. Dimbes-dombos terepen vezet földutunk, amely a hetes pontunkba torkollik. Haladjunk tovább délnek, ahol művelt földek mellett menetelünk egészen a Várhegyig, végül a Mecsek-Zöldút útvonalára csatlakozunk be. Erre lesz a 8-as pontunk, ahonnan délnyugatnak fordulunk a Baliget irányába. A temetőnél érjük el a várost, majd a főúton keresztül az Abaligeti barlangot és a Denevér múzeumot. Itt megállunk és pihenünk egy nagyobbat. A barlangba minden egész órakor indul szakvezetés, ami gyerekként és felnőttként is szuper élmény. Ugyanitt kezdődik a Denevér tanösvény is, de mi a kék keresztjelzésen indulunk el a kemping kerítése mellett. A kis paplika forrást érintve kacskaringózunk először a Bükkösben, majd a Vizenyős völgyben. Egy idő után a kék kereszt átvisz a főúton, ahol rátérünk a Zipernovszki forrás felé vezető kék körre. Nem sokára elérjük a Pécsi tavat.
Gasztró.
Idén tavasszal két palántavásárt is rendeznek a Grapoila permakultúrás kertjében a 22. kerületi szakiskola utcában. Március 31-én és április 1-én tartják a korai palánták vásárát. A kétnapos vására salátafélékkel és karalábéval készülnek. Május 12-13-án pedig nagy palántavásár lesz. A klasszikusok a paradicsom, paprika, uborka, cukkini mellett a kínálatban szerepelnek fűszernövények, virágok és egy-két különlegesség is. A palántavásárokkal egy időben kertbejárásokat is szerveznek, ahol az érdeklődők vezetővel barangolhatják be a permakultúrás kertet, és jó pár érdekességet is megtudhatnak. A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Berta Félénk zárkózott, a világra kíváncsian rácsodálkozó lány, Hanna öntudatos, komoly és főképp titokzatos személyiség. Erről a két nőről szól Cecilia Enger, a Fehér térkép című regénye, és arról, hogy vajon a 19. század végén sikeresek lehetnek-e ők ketten egy olyan területen, amelynek addig nők a közelébe sem mehettek. Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk.
1870-es években kezdődik a történet. Egészen elképesztő atmoszféra teremtő képességgel rendelkezik, tehát pillanatok alatt az ember ott találja magát abban a közegben, abban a tengerparti dél-norvégiai városkában, azon a környéken, azok között, az emberek között. Én a magam részéről Cecilia Engert egyik nagy mesterének tartom a részletek bemutatásának és ábrázolásának. Ugye itt egyik fontos helyszíne a történetnek egy textil méteráruból, vagy ruhaüzlet, amiből aztán egy másik is felbukkan a történet során, de ugyanúgy a belsők, az enteriőrök, ugyanúgy az utcák, ugye egy bányavárosban járunk, a bányászok életének a bemutatása, és mindez olyan pontos és életszerű mozzanatok által, hogy szinte rögtön megjelenik a szemünk előtt ez a sok filmszerű kép és jelenet.
Egy Berta nevű kislánnyal találkozunk először, akinek a történetét végigkísérjük lényegében ebben a regényben. Fontos lenne az ő körülményeiről és a világlátásáról beszélni, mert ugye egy átlagos kislány, de azért mégis másként gondolkodik az ő helyzetéről, vagy az életéről.
Igen, hát ez érdekes ugye, hogy mi ma kislánynak nevezzük ezt a 14 éves, ugye a történet kezdetén 14 éves, de akkor sokkal felnőttebb volt már egy 14 éves lány, valójában a küszöbén állt annak, hogy érett nővé serdüljön, és lassacskán elkezdjen gondolkodni a férjhez menésen és a családalapításon, és épp ezen a ponton jön be Berta más gondolkodása, akit megérint egy picit a szabadság szele. De még ő sem igazán tudja ezeket az érzéseket hova helyezni magában, hogy nem azon a hagyományos módon, meglehetősen rigorózus, északi protestáns módon gondolkodik, ami jellemezte ekkor még a 19. századi Norvégiát, hanem valami másra, valami többre vágyik, csak eleinte nem tudja megfogalmazni még magának, hogy mi ez, ami benne dolgozik. Aztán találkozik a regény másik főhősnőjével, és ez a másik főhősnő Hanna, aki egy kicsit idősebb nála, ő lesz a katalizátora annak, hogy Berta a maga számára is megmerje fogalmazni azt, hogy másképp gondolkodik az életről, mint ahogy a családjában és a környezetében addig azt súlykolták neki.
Milyen következményei vannak ebben a korban, ebben a kis városban, itt, ahol ugye majdnem mindenki ismer mindenkit, annak, ha valaki... Nem mondom, hogy tüntetőleg, de elég feltűnően férfi ruhát hord, vagyis férfias ruhát hord nőként. Ugye ahogyan megyünk, haladunk az időben, itt a feminizmus kialakulása, vagy a társadalmi szabályok, a szigorúság lazulása is érzékelhető, ahogyan már elfogadnak bizonyos helyzetekben nőket, ami azelőtt kizárt volt.
Igen, hát itt az írónő tulajdonképpen a legizgalmasabb korszakhoz nyúlt hozzá társadalomtörténeti szempontból, amikor ezek a tektonikus mozgások megkezdődnek az egyes országok kultúrájában. Ugye az északi protestantizmus az meglehetősen merev volt mindig is, egy szigorú erkölcsi elveket valló, a szegénységre koncentráló, a szorgos munkára koncentráló életmódot preferálták, ezt hirdették, és különösen igaz volt ez azokban a közegekben, amelyekben a regény is játszódik, igen, a nagyon kis szűk, kis lakosságszámú kis városokban, összetartó közösségekben. Na most ebben a közegben, amikor megjelent a feminizmus, megjelent a nőknek az az igénye, hogy élhessék a maguk életét, járhassák a maguk útját, ami adott esetben abban a korban elhajlásnak minősült, mert egy nőnek elvileg nem lehetett más útja, mint a férjhez menés, a gyerekszülés és a családnak a szolgálata. Itt azt látjuk, hogy ez a két főhősnő nagyon is, hát hogy stílszerűen szóljak, szembehajózik a széllel, és bár különböző mértékben, de felmerik vállalni a maguk másságát. Berta, aki vallásos neveltetést kapott, és olyan családi háttérből jön, ami hagyománytisztelőbb, ő kevésbé nyílik meg, ő egy félénkebb, befelé fordulóbb, óvatosabb, tapogatózósabb személyiség. Hanna pedig, aki idősebb, ő maga a határozottság, a karakánság, egyfajta szimbóluma az ő karaktere, a feminista harcosságnak, de a legjobb értelembe vett harcosságnak, tehát azoknak a feministáknak, akik kikövezték az utat olyan alapvető jogok és lehetőségek előtt, amelyeket ma már természetesnek tekintünk a nők életében.
De egyébként az, hogy ők lényegében hajózási társaságot alapítottak, vagy hajókat vehettek és üzemeltethettek, ugye szállítmányozásra foglalkoztak, abban mennyi szerepe volt mindannak, ami a feminizmus kapcsán a világban történt?
Ugye a regény végén tulajdonképpen kiderül az írónő jegyzetéből, hogy ez valós történet, tehát ő két valóban létező nőnek a történetét dolgozta ebben fel, nagyon sokat kutatott utánuk, és a sorsok alakulása után, és valóban ők voltak az első hajózási vállalkozók Norvégiában. Most azt gondolom, hogy ez egy szerencsés korszak volt számukra ilyen szempontból, hogy éppen már ezt meg lehetett tenni, tehát nagyon is kellett a feminista mozgalmaknak a mozgolódása, ebbe is beletekinthetünk egyébként a történet során, ahogy politikai mozgalmak, a munkás mozgalom például hogyan csap össze a vállalkozókkal, akiket folyton kárhoztatnak azért, hogy nyerészkednek a háborún, hogy lefölözik mások munkájának a hasznát, stb. Tehát ezeket a harcokat is meg kellett ennek a két fiatal, illetve a történet során idősödő nőnek vívnia, a társadalmi harcokat, a politikai harcokat, és persze a közvetlen ismerősök, családtagok, szomszédok rosszaló tekintetét is állandóan elviselni. Azzal szembe kell nézniük Hannának is, és Bertának is, hogy már egyáltalán az, hogy egy nőnek saját üzlete legyen, saját vállalkozást indítson, pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ő diszponáljon a pénzek felett, ez akkor még komoly megbotránkozást keltett. És a fő konfliktus helyzete itt a regénynek valójában ez, ahogy ez a két nő követve saját ösztöneiket, vágyaikat, álmaikat, tudatosan megvalósítják, amit szeretnének elérni, de közben folyamatosan meg kell küzdeni ők olyan társadalmi elvárásokkal, amelyek ma már teljesen képtelennek tűnnek, akkor viszont meghatározták nők százezreinek és millióinak életét.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a Fehér térképről, Cecilia Enger új regényéről, a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.